Messzellátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szent Irmai Ágnes vagyok. Utazási műsorunk mai adásában Tolna vármegye legmagasabban fekvő településére, Lengyelre hívom önöket. Különleges kastélya, néprajzi és óvodatörténeti kiállítása, az apponyi család emlékei, szakrális pontjai, természeti értékei és a térség erdőkben, túraútvonalakban gazdag vidéke számos kikapcsolódási lehetőséget kínál. Ezek közül válogatunk és mutatunk be önöknek néhányat. A műsor zenei szerkesztője Peresztegi Attila kollégám lesz. Tartsanak velünk! A tolnai községbe, mivel jóformán egy domb tetejére épült, az utak Bonyhád és Tevel felől is csak fölfelé vezetnek. Emelkedő, kanyar, emelkedő, majd a többedik után feltárul előttünk az egykori apponyi uradalom parkja. Az előkert fái közül lassan előbukkan a kastély, májva színű, klasszicista műemlék épülete. Falai között jelenleg a Déli Agrárszakképzési Centrum, Apponyi Sándor mezőgazdasági technikuma működik, de szálláshelyként vendégszobák is várják az érkezőket. Gergicsné Nagy Eszterrel, az oktatási intézmény igazgató helyettesével beszélgetünk.
Az apponyi család az 1799-ben Amadé bárótól vette meg ezt a birtokot. Nem ez volt az első kastély, amit építettek itt a településen, hanem volt egy kisebb kastélyuk, ami jelenleg most az óvoda. Ezt a kastélyt Apponyi József építette 1824 és 29 között. Őneki nagy tervei voltak ezzel az épülettel, téglaépítőtől kezdve szerette volna a család igényeire formálni az épületet. A halála után Apponyi Rudolf és Gyula örökölte meg a kastélyt. Viszonylag korán meghalt Apponyi Rudolf, és utána Apponyi Sándor, aki egyben most iskolánk névadója, örökölte meg. Ő volt az, aki átépítette 1905-ben tűzvész miatt a tető teljesen leégett, a szintén átalakították, de maga a kastély az a naptár jegyeit viseli magán, ugyanis négy bejárata van, ugye itt, ami látszik, a három és a túloldalon még egy, mint a négy évszak. 52 hét, az jelentette az 52 szobát az épületbe. 365 ablaka volt, most már ugye az átépítések miatt nincs annyi, de eredetileg úgy volt, ahány nap van a naptár évben, és a 12 kémény a 12 hónapot szemléltette.
Kémények megvannak, az ajtók megvannak, igen. Gondolom a termek, igen, akkor egyedül az ablakoknál van némi hiány.
A termeknél is azért volt összenyitás, átalakítás, de igen, ezt így el szoktuk mondani, mert ez egy különlegessége az épületnek. És ugye a 24 hektár park közepén fekszik.
Tudatos kialakítás volt? Tehát itt láttam olyan öreg fákat, olyan fa egyedeket, amik úgy gondolom, hogy talán még a telepítés kezdetén kerülhettek a kertbe.
Igen, ez is tudatosan, nagyon szerette az örökzöld növényeket. Nagyon híres a mamutfenyő, ami most, hát szegény, jelenleg éppen ilyen kihaló fázisban van.
Kedvez neki az időjárás.
Igen, az éghajlati körülmények nem megfelelőek neki, de nagyon sok szép, tehát vörösfenyő, tulipánfa, tehát különlegesebb növények, ugye ezek a puszpángok, és maga a kialakítása is, ez a szívforma, majd föntről a teraszról, ha látjuk, ezt úgy is szoktuk hívni, hogy a szívnél találkozunk, mert ugye ez a kastélynak a közepe, a szíve, és hát régen a park is úgy volt fölépítve, hogy a nagy kapun, ha bejön valaki, akkor fák csoportjai fogadják az ideérkezőket, és tehát ilyen tematikusan volt az egész. Nyilván sok fa az évek során már kipusztult, igyekszünk pótolni lehetőségeinkhez mérten a park környezetébe illő, ide illő fákkal.
Mennyire jöhet be például egy látogató? Mi az, amit megnézhet? Ugye most iskola szünet van, de amikor tanítás van, vagy hogyha hétvégén jön erre, mennyire tud bejönni az épületig?
Gyalog bármikor be lehet jönni, itt van egy kis kapu, ami mindig nyitva áll. Autóval is be lehet, viszont azt ugye munkaidőbe, tehát 8-tól 16 óráig az iskola időszakba, nyári időszakban 8-tól délig azért nyitva van, akkor is meg lehet tekinteni, illetve a kastély épülete is munkaidőben nyitva áll, és be lehet jönni megnézni. De előzetesen, ha időpontot egyeztetünk, akkor bármikor megmutatjuk az ideérkezőknek.
Palatető van rajta, itt említette igazgatóasszony, hogy volt egyszer egy tűzvész, ami miatt ez megsérült. Téglaszínű a fal mindenhol, a szélső téglák, dísztéglák világosabbak, illetve fehérek az ablakkeretek, az ablakok még a régiek. Na nézzük meg akkor az épületet, hogyha lehet, akkor menjünk be, nézzük meg a belső teret. Két szárnyú nagy ajtó, óriás kilincsel, talán még az eredeti
kulcsa van.
Nagy kulcs.
A másik bejárat, ami kivisz a parknak a túloldalára, ezt szoktuk mi főbejáratnak nevezni, és ugye a két szárny az oldali irányba, ez az két L-alak, teljesen szimmetrikusan néz ki az épület is.
Mindig is mezőgazdasági szakképzés volt itt?
Igen. Benedek József nevéhez fűződik az iskola megalapítása. 1945-ben mezőgazdasági tanfolyamokat tartott Rimaszombaton, és egy véletlen folytán került ide Lengyelre, és itt már akkor ugye földbirtokosok éltek, és kialakult az igény arra, hogy szükség lenne egy mezőgazdasági iskolára. És ő járta ki az akkori földművelési minisztériumnál, és 46 augusztusában kapta meg az aláírt okiratot, hogy elindulhat, úgyhogy október 1-én indult az oktatás itt, és mindig a mezőgazdaság területén, jelenleg is, tehát mezőgazdaság és erdészet, illetve élelmiszeripar ágazatban oktatunk.
Idén lesz akkor 80 éves, vagy idén 80 éves itt az oktatás, megszakítás nélküli, gondolom. Tehát ez
igen, folyamatosan. A képzési profilok változtak ugye a követelményeknek megfelelően, de mindig a mezőgazdaság állt a központba. Ma is úgy hirdetik az iskolát, hogy a gépészképzés fellegvára itt a Tolna megyei területen.
Lépcsőn haladunk fölfelé, kovácsolt vas korlát. Ezek még a régi részei az épületek, a lépcsőházban is.
Tukók is, tehát igyekszünk a felújítás is zajlik, akkor mindent az eredeti állapotba visszaállítani. Ugye nagyon híres a könyvtára Aponyi Sándornak, ugye ő Eszterházi Alexandra grófnőt vette feleségül, és Aponyi Sándor haláláig ők itt éltek aktívan, és nagyon híres a kialakított könyvtára, dolgozó szobájába bútorok, és ezt a végrendeletében Eszterházi Alexandra grófnőnek rendelte, hogy az övé legyen, és ő pedig a Nemzeti Múzeumnak adományozta halála után.
Igen, ezekről láttunk itt most ilyen korabeli fényképeket, fekete-fehér képek, hogy hogyan néztek ki a szobák, a szalonok, a könyvtár, milyen csillár, milyen tapéta volt egykor a falakon, tehát ezeket kicsit visszaidézi a kort. És hogyha kijövünk a teraszra, rálátunk arra a park részre. Itt beszélgettünk az imént a bejáratnál, és most látunk rá a szívre. Ez tényleg egy szívet formáz, kiegészítve tuja bokrokkal, és ezt mindig vágják, de úgy látom, igen, a többit is, mert itt formára vannak vágva a sövények.
Igen, pár évvel ezelőtt a Puszpáng Moly ugye megtámadta, akkor teljesen tarra le kellett vágni, hiába volt permetezés, bio, mindenféle módszert kipróbáltunk, nem sikerült, de most úgy néz ki, hogy egy kicsit helyreállt, és nő vissza.
Itt pince van a szív közepén, alatta?
Igen, és régen ebbe a szívbe rózsakert volt, és a kút is van ott len alatt, onnan locsolták, ma már az nem működik. Thank you.
És akkor ez az egy szint van, ettől magasabb már nincs, az csak a tető alatti rész. A
tér van, igen, amit régen manzárnak is neveztek, ugyanis most a kollégiumunk volt régen ebben az épületben, itt a tetőtéri részben, amikor még volt olyan, hogy 4-5-600 fős volt az iskolai közösség, viszont most már csak olyan 50 fő körüli a kollégista létszámunk, és ők egy külön épületbe, egy újabb, modernebb épületben kaptak helyet, és akkor így itt a tetőtér meg a vendégszobákká tudtuk alakítani a kollégiumi szobákat.
Akár itt is lehet megszállni?
Igen, vannak 3-4 ágyas fürdőszobával rendelkező különálló szobáink, és vannak olyan hálónak mondanám, ahol akár táborozó gyerekeket 20 fő emeletes ágyakkal egy ilyen tényleg tábori hangulatban tudják megszervezni.
Bejöttünk, ez pedig a díszterem, az talán az egyik legnagyobb terem, és ennek az ablaka, illetve az ajtó a park felé néz, igen, a park másik irányába néz.
Ezt szoktuk a nagyobb rendezvényeinknél, hivatalos eseményeken, konferenciákon, szakmai megbeszéléseken használni, illetve van, aki esküvőt is tart itt, pont emiatt, hogy a terasz is szép, és nagyon szép a kilátás, akkor itt tartják meg a polgári szertartást.
Pont egy olyan kép van, festmény vagy szőnyeg, egy szőnyeg, ami egy esküvői jelenetet ábrázol.
Itt a tárlatokban pedig a Wosinski Mornak a híres lengyeli kultúrát bemutató a Sánci tetőn, amit annak a leletei találhatóak.
Erről majd még lesz szó a mai nap során. Egy tükörrel növelik a teret, az egyébként is nagy teret, és kinézünk a park irányába is. Ez egy nagyobb terasz, hosszú a díszterasz, és innen pedig a hátsó kertre lehet rálátni, és itt vannak ezek a mamutfenyők, sajnos szegények elég, vagy az egyiket látjuk, de ott a párja, igen, sajnos ez az éghajlatot nem igazán.
És emiatt, amit említett polgármester, hogy nagyon magasan is vagyunk, nagyon sok a villám sújtotta, tehát ott most látszik éppen összetakarították, hát az egy vérbük volt, abban is a 2-3 hete, mikor volt az a nagyon nagy vihar, akkor becsapott bele a villám. A tulipánfánkba ugyanígy, tehát hogy ez a nagyon magason található településnek is egy átka, hogy tényleg magasak a fák, és lehúzza ide a villámcsapást.
Levendula sorok vannak, tehát ezzel díszítik a kertet, és ösvények indulnak az erdőbe, mert egy erdő, most mondjuk el így őszintén, innen nekem egy erdőt idéz, és vannak olyan kis utak, amin be lehet járni, vagy egy-egy részét meg lehet nézni.
Igen, ilyen gyöngykavicsal kirakott utak vannak. Falubeliek is, meg azért távolról érkezők is nagyon szeretik, hogy lerakják a kocsit ott a kiskapu bejáratánál, és akkor egy sétát téve végig tudják nézni a parkot.
Milyen egységei vannak még a parknak? Húzódjunk egy picit az árnyékban, mert igen, tűz a nap, tehát hogy vannak-e olyan épületek, amik még az eredeti park részei voltak?
Igazából itt a kastélynak az alsó szárnyában jobb oldalon volt egy kápolna, és amikor a nagy templomot az Aponyi család megépítette, akkor ezt itt megszüntették, de talán egy kis tábla, vagy egy ilyen ikonot még jelzi, hogy akkor volt ott egy kápolna. Ami még korabeli, esetleg az obeliszk, ami ezen a főúton, hogyha ott lemegyünk, akkor az ott megtalálható, egy víztorony, mert volt egy medence is régen, nekem még szüleim még mesélték, hogy ők fürödtek benne, csak szintén ugye a nagy magasságnak köszönhetően a kút, ami termelte a vizet a medencébe, nem tudott akkor a vízhozamot biztosítani, és így talán egyszer, vagy kétszer volt feltöltve, és azóta...
De megvan még a medence?
Megvan maga a medence, amit jelenleg ilyen komposztálónak használunk, vagy a sok levél, amit itt összegyűjtenek a dolgozók, azt ott komposztáljuk a medencébe.
Itt is lehetett egy szökőkút talán, igen, vagy talán még most is szökőkút. Is,
igen, azt időszakosan szoktuk elindítani, tehát hogyha esküvő van, vagy rendezvény van, akkor elindítjuk, és működőképes. Ugye itt van egy kút mellette, és abból...
Hogyan ünneplik ezt a 80 éves évfordulót, majd mit terveznek még októberre, mert ugye októberben indult 80 évvel ezelőtt az iskola.
Még a tervezés fázisában vagyunk, mindenképpen szeretnénk a fenntartói oldalról is, illetve a település meg a megye képviselőit is vendégül látni. Biztos, hogy lesznek kulturális műsorok, iskola bejárás, bemutatás, Még a tervezés vált.
Igen. Most igen. Meg a nyári szünetet igen. Élik a pedagógusok is, diákok is, úgyhogy mezőgazdasági és erdészeti képzés is van, tehát tulajdonképp a terület ez kihasználható az oktatásban is.
Így van, ugye a mezőgazdaság és erdészet ágazatnál az első év, illetve a technikus képzésben az első két év az alapozó képzés, ami során a mezőgazdaság minden ágazatába betekintést kapnak a tanulók, tehát itt a növénytan, állattan, éghajlattan, földmérés, géptan, munkavédelem, mindent. És akkor szoktunk olyat csinálni, hogy a parkba kijönnek, és mondjuk egy a kidőlt fa, amit kivágtak, azt felmérik, szoktak növényfelismeréseket, állatfelismerés ilyeneket végezni a parkba. Most a legutóbb, az utolsó hétegen pont a mamutfenyő kapcsán volt egy olyan vizsgálatunk, nekem ez egy teljes újdonság volt, hogy meg ultrahangozták a fát, azt keresték benne a tanulók, hogy van-e élet, és egy speciális géppel, hozzáértő szakemberekkel kijöttek, és több helyen egy méter magasságban, mint egy emberi ultrahangnál megvizsgálták.
Átvilágították jóformán.
És a net keringést mutatták, és hát sajnos semmilyen jelet nem találtak. Az egyik oldalán, jobb oldalán egy minimális net keringés, de ez arra utal, hogy fölfelé, több méter magasan pedig abszolút nem tudja már a fa pumpálni. Tehát, hogy igen, a helyi adottságainkat mindenképpen az oktatásba is kihasználjuk és felhasználjuk az oktatás területén, és azt gondolom, hogy ezt a tanulók csak azok tudják, akik már itt vannak nálunk, hogy amikor szünetre kijönnek, akkor nem egy betondzsungelbe vannak, vagy éppen bezárva a folyosón, a mosdóba itt-ott, hanem a park teljes területére kijönnek sétálni. És azért reggelente, amikor jön az ember dolgozni, és a mókus ott ugrál előtte, meg jó levegő, ezért ez...
Ilyenkor nagyon nehéz a becsengetés, hogy visszajöjjön a diák ebből a környezetből órára, mert tényleg nagyon szép egy parkban töltik tulajdonképpen.
Meg az épület adottságainkból is van olyan, hogy ha gyakorlatra mennek, akkor azért egy 500 métert minimum gyalogolniuk kell, hogy leérjenek akár a kertészetbe, vagy a gépműhelybe, tehát hogy nekik az órarendjüket is úgy szoktuk összepakolni, hogyha gyakorlatos napjuk van, akkor mondjuk eleve a kertészetbe kezdenek, és egész nap ott vannak, ha elméletes, akkor viszont itt a tanügyi épületbe.
Az egykori Apponyi kastélyban és parkjában Gergicsné Nagy Eszter, az oktatási intézmény igazgató helyettese kalauzolt. A tolnai település történetéről és turisztikai adottságairól Braun Jánost, lengyel község polgármesterét kérdezem.
Lengyel község ugye a Tolna megye és Baranya megye határán fekszik, a völgység egyik szélénél, tehát ide lenyúlnak a mecseknek a dombságai. Nagyon gyönyörű táj van itt, ugye rengeteg domb, kisebb-nagyobb hegyek. Azt meg kell említeni, hogy Tolna megye egyik legmagasabb pontja is lengyelen van, nem ugyan belterületen, külterületen van, de ugye magasan vagyunk, és ez sok embernek, aki messzebbről idejön, tehát megérzi. Tehát más az éghajlat, más az időjárás is. Most sajnos ezt nagyon érezzük az utóbbi időben, mert az eső az mindent elkerül, tehát a környékben bárhol eső van, sajnos ide a magaslatra nem ér el. Mezőgazdaságból éltek, igen, mindig is az emberek itt a környékben, de amellett nagyon sok szőlő volt. Itt még az uradalomban is hatalmas szőlők voltak, pince van, amit még az apanyi gróf épített, és nagyon híres boraik voltak. Akár Franciaországot is lehet említeni, ahova szállítottak innen bort, ahol volt szántó, oda kellett az állat is. Lótenyésztéssel is foglalkoztak itt, főleg az uradalmi időben. Hatalmas ménese volt a grófnak, de a mai világban viszont el kell mondani, hogy ez a környezeti változás, meg minden a szántóföldi növényeknek már nem megfelelő. Környékben nagyon-nagyon sok vállalkozó gazda a szántóföldi növénytermesztésre átállt gyümölcs termesztésre, az még úgy egy kicsit jövedelmezőbb. Nagyon sok sárga barac van a környéken, tehát nagyon híres is, ha nem viszi el természetesen a tavaszi fagy, ami az utóbbi időben elég jellemző volt, az idejében hál' Isten nem. Egyre szélesül a paletta, ugyanis a megy, a cseresznye, szilva nagyon sok van, körte, alma, úgyhogy, de ezzel próbálják a gazdák túlélni. Most egy pici szántó maradt egy-két helyen, de a gyümölcstermesztés az, amivel most még lehet foglalkozni.
A település neve Lengyel, ez mihez köthető? A nemzethez, vagy egy személyhez?
Igen, hát erről viták vannak, tehát biztosat nem tudunk mondani. Lehetett abból is, hogy itt a török dúlás után voltak lengyel telepesek. Most lehet, hogy ez is egy, de lehet, hogy itt volt ilyen lengyel nevezetű földbirtokos. Tehát igazság szerint 100%-ban nem tudjuk, hogy honnan ered. A török dúlás előtt már voltak papírok, de maga nem mint lengyel, csak mint a település, ugye az egy időszámítás előtt 2000 éves múltra tekintünk vissza, ugye a részkorból maradtak ásatási leletek, tehát akkor már volt emberi élet, építkezések, egy hatalmas földsánc is van a külterületen, ami bizonyítja, és rengeteg olyan értéket találtak, ami azt bizonyítja, hogy itt egy nagy kultúrájú nép élt.
Miért érdemes ide eltúrázni, elkerékpározni, akár autóval, busszal megközelíteni a községet?
Hát ennek van egy nagyon-nagyon fontos hívó szerepe is, hogy aki a nyugalomra, a csendre és az együttélésre vágyik, az nyugodtan jöjjön el, mert hál' Isten itt a környékünkön a csend, a nyugalom és a gyönyörű tájak jellemzőek. Nagyon szép parkunk van, az Anna fürdő egy csodálatos hely, amit ugye a Gyulai ZRT fel is újított, és most már egy úgy mondtam, hogy nagyon, nagyon szép kirándulóhelynek számít. Vendégváró emberek laknak itt Lengyelen, tehát szívesen várják, ha valaki eljön és megnézi, hogy milyen a településünk. Évente szokott lenni egy nagyobb túra, ami az egész országból vonza az embereket, a Zöld út túra. A Szeged, de akár még fönn Tatáról is jönnek, ilyen, akik komolyan veszik a túrázást.
És ez Lengyelből indul és megy valameddig, vagy különböző településeket érint?
Különböző településeket érint. Minden évben máshonnan van az indulás, máshol van az érkezés, de próbálják úgy összetenni a túrákat, mert van 5, 10, 15, 20, 35, de maraton is, biciklis, lovas, kajakos, tehát nagyon sokféle, hogy minél több településre be lehessen menni, és ott a helyi emberek frissítő pontokon várják az embereket, helyi finomságokkal, gyümölcslevekkel, gyümölcsökkel, amivel meg lehet kínálni a nagy fáradozás közben az embereket, megszusszanak egy pillanatra és tudnak tovább menni. Kettő nagy kiemelt programunk van, mindjárt január-február környékén a falusi disznóvágás. Az elejétől a szúrástól a feldolgozásig ezt közösen megoldjuk, nagyon finom ételeket készítünk, és természetesen, hogy ennek legyen foganatja, este egy bál keretén elfogyasztjuk az ételeket. A faluba most már jelen pillanatban 35 holland állandó lakos van. Egyre több ilyen rendezvények, ők is megjelennek, tehát nekik is nagyon tetszik, jönnek, érdeklődnek, sokan nem is láttak még ilyent, napközben is följönnek körülnézni, de este a bálba is, úgyhogy megpróbáljuk őket beintegrálni egy kicsit, amennyire lehet, mégis csak egy közösség vagyunk. A másik pedig a falunapunk, ami szeptember első hétvégén, úgyhogy lassan közeledik, az is egy olyan dolog, ami megmozgatja a falut.
Az iménti percekben Braun Jánost, lengyel község polgármesterét hallották. Az említett tolnai zöldút túrákról és hálózatról még lesz szó a későbbiekben. A hétfői messzelátóban Anna fürdő környékére kirándulunk. de most nézzük, halljuk, milyen gyűjteményekkel várja a látogatókat a település. A régi, már nem működő általános iskola épületében óvodatörténeti és helytörténeti gyűjtemény, illetve berendezett néprajzi szobákat csodálhatunk. A muzsika után ide tartunk majd kísérőmmel, Jelenszkiné Fábián Ildikóval. A templom dombja alatt helyezkedik el az egykori apponyi pince. Jelenleg zárva van, de érdemes előtte néhány percre megállni.
Ez egy borpince volt, amelyik 4500 hektoliter bor tud magába befogadni, úgyhogy nagy létesítményről beszélünk, csak kívülről egy ilyen szerény barna-fehér festésű épületrész, de tulajdonképpen éppen több mint 200 éve áll itt a falunak ezen a részén. Az aponyi gazdálkodásnak egy fontos szintere volt a szőlő- és borkészítés kultúrája. Nagyon nagy területeken volt szőlőtermesztés, és jó borokat termeltek, amik aztán az európai piacon is megállták a helyüket, és például borcímke készítésre is festőművészt alkalmazott Aponyi Sándor. Úgyhogy nagyon jó híre volt akkor a lengyeli aponyi boroknak, és hát sok vendég is járt az aponyi családnál, akiknek így akkor föl tudták kínálni, ők vitték tovább a hírét. Úgyhogy egy olyan épület előtt állunk, amelyik szintén az aponyi uradalomnak egy fontos épülete. A lengyeliek számára az is még az érdekessége, hogy ugye a készítése, mert hogy ön is látja, hogy nem egy nagy domboldalban vagyunk, hanem csak egy kis lankás domboldalacska. Nem is a szokásos módon készült ez a pince, hogy beválták volna a domboldalába, hanem éppen, hogy kihorták a helyéről a földet. A falu lakossága ugye robotban teljesítette ezt a kötelezettségét, hogy elhorták a borpince járataiból a földet a másik oldalra, ennek egy részéből téglát égettek, és a másik felét pedig, amikor szépen a boltozatok elkészültek téglából, egy ilyen A alakba kell elképzelni a borpincének a járatait, azt utána visszatöltötték azt a földet, és visszadomborították a pincének a tetejét, és hát ez most már egy 200 éves történet. A pincét most is használják, hosszú ideig tangazdasági pince volt, amikor még szőrészetet, borászatot tanítottak a mezőgazdasági középiskolába, de most már magánkézben van a pince. 1924-ben elkészült a borpince, utána nekiálltak az új kastély építésének. És ez mindenhol megfigyelhető, hogy valamit megcsináltak, és akkor utána jött a következő. Tehát, hogy nagyon szépen észszerűen a jövő pénzeket mindig úgy forgatták vissza, hogy az észszerű legyen. Nem halmoztak, vagy nem vállalták túl magukat, úgyhogy így készült a pince is.
A pincével szemben az út túloldalán találjuk az óvoda és néprajzi gyűjteményeket.
Jelenszkiné Fábián Ildikó vagyok, jelenleg a Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány kuratóriumi elnöke. Tavaly nyáron vettem át ezt a feladatkört édesanyámtól, Fábián Andrásnétól, aki éppen most lesz 30 éve, hogy ezt az alapítványt létrehozta, abból a célból, hogy legyen egy civil háttér ahhoz a gyűjteményhez, amit ő évtizedeken keresztül segítőkkel, lengyeli adományozókkal összeállított. Igyekszem ezt az örökséget továbbvinni és méltó módon megőrizni és továbbfejleszteni. Édesanyám 1955-ben került ide óvónőként, pályakezdőként, nagy lelkesedéssel, utána innen is ment nyugdíjba. És egész élete során szeretett óvodájáért dolgozott, és az itt megismert lengyeli családok adományaiból gyűjtötte a néprajzi vonatkozású tárgyakat, textiliákat, családtörténeti fotókat, dokumentumokat, és aztán több helyen nyitott kiállítást belőle, egy ideig a kastélyban is volt kiállítás, és akkor, amikor a lengyeli általános iskola sajnálatos módon megszűnt, és üressé vált az épület, akkor az akkori polgármester gesztusából lehetővé vált, hogy az iskola épületnek egy részében együtt legyen berendezve a kiállítás, ami így most jelenleg 5 teremben és a folyosón látható.
És minden terem, minden folyosó részlet más-más korszakát mutatja be a településnek, avagy az óvoda pedagógiának.
Így van. Egy-egy ilyen tárlatvezetésnél, vagy ha csoportoknak megmutatjuk, bizony attól függ az indulás iránya, hogy kik látogatnak oda. Mert hogyha mondjuk lengyeliek, vagy lengyelről elszármazottak, akkor nagyjából lehet tudni, hogy melyik népcsoportnak a leszármazottai, akkor nyilván az ember kedveskedik, és azzal a teremmel kezdi, amelyikben esetleg akár családtörténeti relikviák is vannak. Vannak, akik óvodáskorukra emlékeznek vissza, vagy van, aki osztálytalálkozót tart, és akkor inkább az óvodatörténeti teremmel kezdjük. Van, aki tudományos szempontok szerint választja, hogy megnézi ezt a lengyeli gyűjteményt, akkor kezdjük a régészeti feltárással, és Vosinszky Mór és Aponyi Sándor kapcsolatával.
Édesanyjában hogyan fogalmazódott meg, hogy ezeket a régi eszközöket felgyűjti?
Igen, ez is egy nagyon érdekes történet, és sok szára vezethető, illetve sok szál találkozik össze ennek a gyűjteménynek a történetében. A szálak megint visszavezetnek az Aponyi családhoz, úgyhogy nem véletlen, hogy ebben a teremben mind Aponyi Sándor, mind pedig felesége Eszterházy Alexandra képe itt található. Annak idején ők voltak az óvodának az alapítói, valószínűsíthetően 1890-ben, és amikor az egykori óvonőknek az élet rajzait és dokumentációját próbáljuk összegyűjteni, akkor az derül ki, hogy a grófi család mindig nagyon odafigyelt, hogy kiket nevez ki óvónőnek. Teljesen más időszak volt, és az jön elő, hogy bizony szakmai segítséget is kértek ahhoz, hogy kiválasszák a jelentkezők közül, hogy ki legyen az óvónő, és az mutatkozik, hogy aki meg itt volt óvónő, az utána megjelenik különböző egyesületekben, konferenciákon, képzéseken, publikál, tehát, hogy az óvónők nagyon értékes szakmai munkát végeztek, ugyanakkor a falu felé is nagyon jó kapcsolata volt az óvonőknek, nagyon sok olyan eseményről szólnak a krónikák, ahol az óvonők szakkört tartottak, ünnepséget tartottak, és jó véleménnyel voltak. Na most ezek az óvonők is gyűjtötték az anyagokat. A legelső óvónő Krasovácz Józsefin, és őróla is már feljegyzések vannak, de az utána következő Soper Anna óvónő, Deák Mária, Szücs Mária, Erdei Ilona óvónőkről édesanyám már kapott gyűjtött anyagokat. Tehát ők is szemléltető eszközöket, dokumentumokat, gyerekmunkákat gyűjtögettek, és édesanyám ezt fejlesztette tovább, és ezt bővítette az ő munkássága alatt talált vagy készített dokumentumokkal és szemléltető eszközökkel, játékokkal. Rálátást lehet kapni egy kicsit az akkori hétköznapi nevelő munkára, foglalkozási naplók, tervezetek, szakfelügyelői látogatásoknak a lapjai, szemléltető eszközök valóban, és hát fotodokumentum, a legrégebbiek még ugye nagyon kezdetleges fekete-fehér változatban. Akkor ugye vannak a csoportképek, amik szintén nagyon értékesek, sok látogató keresi.
Mindig, amikor egy óvónő befejezi a munkát, adja át a következőnek a gyűjtést is.
Igen, ez így alakult az óvoda történetében, és még kiegészült egy másik érdekes vonulattal, hogy annak idején édesanyám is kezdeményezője volt annak, hogy megalakult a Tolna megyei Nyugdíjas Óvónők Egyesülete. 12 alkalommal mindig lengyelen volt minden évben ez a találkozó. Ilyenkor mindig hoztak is relikviákat, emlékeket, valamit a képző idejéből, vagy a munkásságukból, és akkor édesanyám ezt is elkezdte gyűjteni. Úgyhogy ez az óvodamúzeum anyag szép lassan kiegészült az óvónő képzésnek a történetének bizonyos dokumentumaival is, és mivel a térségből nagyon sokan a hőgyészi óvónőképzőben végeztek, ezért hőgyészi óvónőképzőnek egy külön kis gyűjteménye is kialakult itt. A folyosón van egy olyan tárló is, amelyiken régi gyerekmunkákat lehet megnézni, tematikusan sorban, és itt is igazolódik az, hogy az óvónők gyűjtötték évtizedek során a produktumokat, gyűjtötték a gyerekek munkáit is, úgyhogy ezek a dossziék itt sorban ezen az asztalon 1939-től gyerekmunkákat mutatnak be, így névsorban vannak, és egyrészt a családtagok is látják, hogy mit rajzolt a szülő vagy a nagyszülő annak idején, amikor óvodás volt, meg az óvodapedagógiát tanuló hallgatóknak is érdekes, hogy milyen módszertani kultúra volt akkor, mit rajzoltak, milyen technikával dolgoztak, milyen festés vagy varrás vagy ragasztási tematika volt annak idején. Úgyhogy ez azért is némelyik egy kicsit ilyen használt, mert hogy sokan forgatják, hogy na, megkeressék akkor a szüleinek vagy a nagyszüleinek a munkáját, úgyhogy ez is egy nagy érdeklődéssel forgatott gyűjtemény.
1939-től 92-ig a lengyeli óvoda gyűjteményének gyermekrajz anyaga. Fölnyitotta Ildikó, és egy olyan részt látok, amikor gondolom a nagy csoportosokat papírra a hímzés alapjait tanították. Föl van rajzolva a kis házikó, napocska, virág, és mindez ki van varva
láncöltéssel, szálöltéssel, illetve pelenka öltéssel a lap széle.
Ugye ehhez azt vissza kell menni évtizedeket a gyereknevelés idejébe, hogy akkor ezt rendes tűvel, tehát nem egy letopított, nem egy műanyag tűvel, és nem vastag cérnával, és nem vastag fonallal, hogy minél kíméletesebb legyen, hogy a gyereknek baja legyen, hanem rendes tűvel, és rendes cérnával, illetve hímző cérnával, ilyen nyilván sablon mintákat, és akkor figyelték egymás munkáját is, hogy ki hogyan készítette, hogyan sikerült, és hát ezek mintát ilyen 60-70 évvel ezelőtt éppen nemrégiben is volt egy korosztálynak osztály találkozója, akik 1950-es évek végén voltak az óvodában, és még megtalálták a munkáikat, tehát jó állapotban őrzít a múzeum ezeket a gyűjteményében.
Belépünk a néprajzi terembe, mert ugye az egyik helyiség az utca felőli oldal, ez pedig a helyi német családoknak az adományaiból gyűjt össze.
Igen, a szálak nagyon régre vezetnek vissza, 1310-re tehető az első oklevél, ahol említik Lengyelnek a nevét. Aztán utána a török időkben elnéptelenedett a falu, és ahogy itt a környékben a falvaknak a nagy részét utána vagy állami, vagy grófi betelepítéssel újból életre keltették, Lengyelen is ez történt, hogy 1723-ban vélhetően Fuldából érkeztek az első német családok, aztán utána nyilván volt, aki tovább költözött, volt, aki máshonnan ide költözött, változások voltak, de gyakorlatilag 300 évig itt lengyel-német településnek számított, a második világháborúig. Nagyon sok mesterember volt, aki munkájával segítette az uradalmat is, és a település lakosságát is ellátta a szakmai ismereteivel, és ennek próbál ez a terem is emléket állítani. Olyan berendezési tárgyakat sikerült összegyűjteni, amik egy kicsit a régi idők hangulatát visszahozzák. Másrészt olyan mesterembereknek a munkásságából ad egy kis bemutatót, akik meghatározók voltak a lengyel község életében. Olyan viseleti darabok, textíliák és olyan fényképanyag látható itt, amelyik egy kicsit visszarepít mindenkit a régmúltba, és betekintést nyújt abba, hogy hogyan éltek a lengyeliek régen. Úgyhogy mindenképpen az mondható, hogy végignézünk a tárgyakon, akkor mögöttük nevek vannak, családok vannak, és történetek vannak. És most mi azt szeretnénk a közeljövőben, hogy ezek a családok, ezek a történetek minél inkább ismertekké váljanak, mert hogy nagyon sokan meghaltak, és nagyon sok változás történt a településnek a népességében. Az a kedves számomra, hogy ahogyan próbálok egy kicsit még többet megtudni ezekről a családokról, ezekből a történetekből kirajzolódnak olyan személyek, akik jó indulattal voltak egymás felé, akik a faluért sok mindent betettek, benne voltak egyesületekbe, szervezetekbe, kitaláltak valamit, megvalósítottak valamit, tehát hogy nem csak szüken magukért éltek, a maguk boldogulásáért, hanem a közösségért, úgyhogy ezt próbálom majd a közeljövőben egy kicsit jobban is kidomborítani, mert hogy ez példaértékű a mai fiatalok számára is.
A német mellett egy székely szobát is berendeztek. Viseletek, lakástextilek, használati és személyes tárgyak, dokumentumok színesítik a kiállítást. és egy még működőképes szövőszék. Jól látom?
Igen, egy osztováta, ahogy a székelyek mondták.
Igen, most is föl van vetve, dolgoznak
már
rajta.
Már régóta
tekeredik a rongyszőnyeg, ez lesz majd egykor.
Ez is még egy innováció lesz majd, hogy ezt itt elkezdem, mert igazából csak arról van szó, hogy itt betenni ezeket a szálakat, ugye jól meghúzni, utána a lápidóval a másik irányt, akkor megint átfúzni, ugye itt vannak ezek a vetélők, amivel igazából
viszi a szálat,
csak most ugye rongyszőnyegnek van, és akkor ennek egy másik technikája van, és amikor ott van a szál, akkor megint meghúzzuk kétszer, szálat váltunk, megint visszalökjük ezzel a vetélővel a cérnát.
Hát van itt már több méter föl van tekercselve, úgyhogy itt születik folyamatosan a rongyszőnyeg.
Lehet folytatni, úgyhogy ez csak időkérdése, hogy
mikor ül mellé, mikor van ideje mellé ülni és készíteni.
Az igazság, hogy évtizedekig működött a hagyományőrző csoport, mind a bukovinai székelyeknél, mind a németeknél. Voltak fiatalok, idősek, akik hagyományokat úgy folytatták, hogy népdalokat tanultak, jeleneteket tanultak, meg így a híres guzsajast. Most már sajnos az utóbbi időkben nincsen ilyen hagyományőrző csoport, mert az idősek elhaltak, más generáció meg elköltözött, de legalább így őrizzük az emlékeiket, úgyhogy azért vannak képek is ezekről a fellépésekről, szereplésekről. Ugye ez a terem azoknak a bukovinai székely családoknak állít emléket, akik 1945 tavaszán nyarán érkeztek Lengyelbe. Sajnálatos módon úgy kaptak telket, házat, és úgy tudtak letelepedni, hogy kitelepített német családoknak a házait, telkeit kapták meg, de hát ők is ugyanúgy megélték a maguk nehézségeit, amikor Bukovinából el kellett 1941-ben jönniük, és akkor Bácskába letelepítették őket, és egy 3 évi ottani gazdálkodás és az életbe indulása után pedig nagyon gyorsan, néhány órán belül onnan is menekülni kellett, és hát egy-egy szekérrel tudtak csak menekülni, ami nem tette lehetővé, hogy eszközöket, tárgyakat nagyobb mennyiségben hozzanak, ezért ebben a teremben egy olyan tárgyat őrzünk, amelyik igazából még Bukovinából való, a többi az ágy és más kiegészítők, azok már mind csináltatott tárgyak. Ez az egy, az viszont egy nagyon fontos számunkra, ez a menyasszonyi láda, vagy hazai láda, ahogyan a bukovinai székelyek mondták, ahogyan az évszám is mutatja, 1940-ben készült. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 1941-ben, amikor kitelepítették Bukovina lakosságát, akkor vonaton tudtak csak eljutni a következő állomáshelyre, és akkor hatalmas ládákat ácsoltak vagy ácsoltattak, és ami abba belefért. Hát így belefért egy ilyen ládába ez a menyasszonyi láda is, ami aztán akkor átjött Bácskába, és onnan pedig ökrösszekéren, lovasszekéren ide eljutott Tolna megyébe, és hát most itt van, és itt őrizzük, úgyhogy, és az az aranyos benne, hogy az elmúlt hetekben éppen kibővült ez a menyasszonyi láda, mert visszakerült a ládába a hozománynak egy része.
Ó, most fölnyitott a Ildikó, és benne vannak a textilek, a ruhák, takarók vannak benne, hímzett szélű, terítők, párnahúzatok, és mi egymás?
A jellegzetes szedetting, a jellegzetes festékes szőnyeg, a horgolással díszített lepedők és a különböző párnafejek, ezek annak idején is a nénének a hozományát képezték, és a család nemrégiben visszaajándékozta a gyűjteménynek, és hogy a képek között éppen ezt a fiatalasszonyt is látjuk, akinek a hozományáról van szó. Ugye régen azt szokták mondani, hogy egy székelyasszonynak az ágyában és a ládájában van az egész élete, mert kislánykorától már szőni kellett, és a vetett ágyhoz való csodálatos textiliákat el kellett kezdeni megtanulni, szőni, készíteni, aztán pedig a hozományba el kellett készíteni a textileket, minél jobb képet mutasson a mennyasszony, annál magasabbnak kellett lenni az ágynak, annál díszesebbnek, annál vonzóbbnak, és így a házassága is egy kicsit sikeresebb, hogyha ilyen szép tárgyakat és textilákat tud magáról megmutatni. Úgyhogy így olyan életképek jönnek össze, amik egy kicsit betekintést adnak a bukovinai székelyek hétköznapi életébe.
A kiállítást Jelenszkiné Fábián Ildikó, a lengyeli óvoda és néprajzi gyűjteményekért alapítvány kuratóriumi elnöke mutatta be. Jövő hétfői messzelátunkban folytatjuk majd lengyeli barangolásunkat. Szó lesz a környék régészeti feltárásairól, és kirándulunk az Anna fürdői tó és erdő ösvényein. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.